Márk evangélium a 10. fejezetében a 35. verstől a következőképpen olvashatjuk. És hozzájárultak Jakab és János, a Zebedeus fiai, ezt mondván. Mester, szeretnők, hogy amire kérünk, tedd meg nékünk. Ő pedig mondta nékik, mit kívántok, hogy tegyek veletek? Azok pedig mondták néki, add meg nékünk, hogy egyikünk jobb kezed felől, másikunk pedig bal kezed felől üljön a te dicsőségedben. Jézus pedig mondta nékik, nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a pohárt, amelyet én megiszom, és megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azok pedig mondták néki, megtehetjük. Jézus pedig mondta nékik, a pohárt ugyan, amelyet én megiszom, megisszátok, és a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. De az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek elkészítetett. És halván ezt a 10 tanítvány haragudni kezdtek Jakabra és Jánosra. Jézus pedig magához szólítván őket mondta nékik, tudjátok, hogy azok, akik a pogányok fölött fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok. És aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen. Mert az embernek fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Kedves gyülekezet, Jézus utolsó útja során történt meg ez az eset. Jeruzsálembe ment Jézus tanítványaival együtt. Két evangélista mondja el ezt a történetet, Márkon kívül még Máté evangélium a 20. fejezetében olvashatunk erről a történetről. Ott a Máté evangélium a 20. fejezetében még azt is megtudhatjuk, hogy a két szeretett tanítvány, János és Jakab édesanyja is ott volt, és ennél a kérésnél ő is jelentékeny szerepet játszott. Ott Máté még részletezi, hogy először az édesanyja fordult Jézushoz, utána pedig a két testvér. Jézusnak voltak női tanítványai is, például az idézett gyermekek édesanyja is ilyen volt, és Lukács evangélium a 8. fejezet első 3 versében még további női tanítványokról olvashatunk, bizonyos Zsuzsánnáról is, Mária Magdolnáról is, akiket Jézus megszabadított, és akiket a 12-vel együtt ott tudhatott maga körül, és nagyon sokszor követték őt. János és Jakab a legrégebbi tanítványok voltak. Ugye tudjuk jól, hogy a tanítványok elhívásában bizonyos fokozatbeliség érvényesült. Például Mátét, a vámszedőt sokkal később hívta el Jézus, és a legkorábbi tanítványokról János evangéliuma első fejezete beszél, és a legkorábbi tanítványok között volt Jakab és János. Kedves gyülekezet, ez a történet mindig figyelemre méltó tanulságokat ad, és különösen a mai napokban is a számunkra. Azért is választottam ezt a történetet, mert túl ezen a történeten a mai napokra vonatkozó tanításait is szeretném részletezni. Mi rossz volt abban, hogy Jakab és János ezzel a kéréssel fordult Jézushoz? Hát ott akartak lenni a mennyek országában. És ők úgy is éltek. Ők mindent megtettek a földi életükben, ők Jézus hűséges követői voltak, ők valóban a tanítványok belső magjához tartoztak, és a kérésük, hogy ők ott lennének az örök életben is jobb és bal felől az Úr mellett, emögött ne csak versengést vagy vetekedést lássunk, hanem egy igazi elszánást, egy igazi odaadást, egy igazi lelkesedést. Már itt ennél a kérdésnél elgondolkozhatunk azon, hogy vajon az életben hát nem a lelkesedés az egyik legvonzóbb dolog, nem az az oldhatatlan vágyakozás, az a szívből fakadó ösztönzés viszi előre a dolgokat. Hát mi rossz volt ebben, hogy a tanítványok ezt kérték, hogy, és az édesanyjukat is felhasználták erre, hogy ők majd az örök életben Jézushoz ott is a legközelebb akarnak állni. Itt a földi életben is a legbuzgóbb tanítványai voltak, tehát az örök életben is az ő dicsőségében a jobb és bal keze felől szerettek volna lenni. Olyan érdekes azért, hogy felvezették ezt a kérdést, hogy Mester, szeretnők, hogy amire kérünk, tedd meg nékünk. Hát van ilyen sokszor a mi életünkben is. Ne haragudjál, kérek valamit, de ne utasíts vissza. Vagy most szeretnék valamit kérni, nem nagy dolog, ugye igent mondasz rá. Vagy most ezt el szeretném mondani, de már most ígérd meg, hogy senkinek nem mondod el. Ugye hányszor van ilyen, mikor beszélünk így? Mikor beszélünk így? Amikor valamiről nagyon biztosan tudjuk, vagy tudni véljük, hogy ez jó és tökéletes. Azért előre meg akarjuk nyerni a másik embert, hogy ne is gondolkozz sokat, ez olyan helyén való tökéletes kérés, és annyira meg vagyok erről győződve, hogy ezt előre ígérd meg, hogy teljesíteni fogod. Jézus visszakérdezett, hogy mit kívántok, hogy tegyek veletek. És akkor vezették elő ezt a kérést, és azért Jézus azért egy lesújtó választ adott nekik először, nem tudjátok, mit kértek. Azért ez lesújtó válasz. Egy ilyen gyönyörű kérésre. Hogy azt mondani, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. Hát dehogy nem tudják. Hát pontosan tudták ők, hogy ez a legszentebb, legigazabb dolog. De kedves gyülekezet, itt is álljunk meg egy pillanatra, amiről mi annyira meg vagyunk győződve, és nem hitetlen emberek, sokszor hívő emberekként vagyunk meggyőződve, hogy ez a világ legtökéletesebb, legfedhetetlenebb dolga. De hát mondják ezt nem hívő emberek is, hogy hát én csak egészséget kérek. Hát én nem milliókat kérek, vagy nem tisztségeket kérek, én csak egészséget kérek. Hát az olyan alapvető dolog, én csak egy kis életet kérek még. Hát ez is olyan nagyon egyszerű dolog. De milyen megdöbbentő, hogy amit mi emberek kérünk, és amiről annyira meg vagyunk győződve, hogy ez jó, tökéletes, ez senkinek ártalmára nincsen, ez a mi és mások javát szolgálja, hogy az Isten ott is figyelmeztet bennünket, hogy nem tudjátok, mit kértek. Jézus, amikor tanította a tanítványait, hogy mit kérjenek, hat dolgot állított elik, és nem többet, nem hetet, nem nyolcat, csak hat dolgot. Ez a mi atyánk. A mi atyánkban az első kéréstől a hatodik kérésig minden benne van, amit kérnünk kell és lehet. És ott ez a kérés egy kicsit másképp van, amit a tanítványok olyan biztosan tudtak, hogy ez a világ legártatlanabb és legjobb kérése. Jézus ott is élre helyezte ezt a kérdést, hogy szenteltessék meg a te neved. De szenteltessék meg a te neved, ami mi tökéletes életünk által, szenteltessék meg a te neved úgy, hogy mi, amit kérünk, azt ne úgy kérjük, hogy mások azon felbosszantsák magukat, mert hiszen a történetben azt is olvastam, hogy ez nyílt színen zajlott le, a tanítványok szemés hűltanúi voltak, és igen, felbosszantották magukat, mert úgy gondolták, hogy ezt miért Jakab meg János kéri? Hát ezt miért nem mi kérjük? Hát mi is kérhetünk ilyesmit. Hát ezt minden hívő ember kérheti, és miért ők kérik? Hát ők talán jobbak nálunk? Kedves gyülekezet, itt is álljunk meg egy pillanatra, mert ebből a szempontból, a történetünk szempontjából a világ valóban két részre osztható. Vannak emberek, akik a világon valamit akarnak, határozottan akarnak, sokszor meg is kapják, hogy konok magacs emberek, mert valamit akarnak, és nem tágítanak attól, amit akarnak. Mások meg nem annyira akarnak dolgokat, csak úgy élnek. Hát majd akarnak helyettünk mások, és majd mi az ő farvizeikkel megyünk előre. A világ valóban két részre osztható, gondolkozó, döntő, választó, és mélyen és őszintén jókat akaró emberekre, és ezekben is lehet bőségesen hiba természetesen, és a világ másik része, a nagy többség, sajnos, hogy így kell, hogy mondjam, hogy az emberek csak élnek, és várják, hogy majd mi lesz. Önmagában nyilván, ha csak így vezetem föl a kérdést, mindannyian azt szeretnénk mondani, hogy mi az első csoporthoz akarunk tartozni. Hát mi gondolkozni szeretnénk, mi dönteni, Isten mellett dönteni, mi szeretnénk célokat kitűzni, egy célok jegyében tudatosan élni az életet. De ezt nagyon sok ember csak mondja, de nem teszi. És nagyon sok ember csak él, még hívő emberek itt csak élnek, várják, hogy majd mi lesz, majd a Jóisten mit fog tenni, meg a gyülekezet mit fog tenni, majd én minden jót követek, de hát én csak élek, én azért mélyebben nem gondolkozom, nem is vagyok olyan konok és makacs ember, hogy én mondjak valamit, vagy én álljak elő valamivel. Tehát mondom, ebből a szempontból a világ két részre osztható. És általában a két rész kölcsönösen haragszik egymásra. Mert az első részre azt mondják a többiek, hogy hát ők többek nálunk, hát ők ezt meg azt akarják, hát ők a kivételesek, ők az elit. A másik részt meg az előbbi rész sokszor lenéz, és azt mondja, hogy ezek csak élnek, mint a bárányok, és mennek a bégetések után. És állandó feszültség van azért ember és ember között, családokban, munkahelyeken, az országban és mindenhol a világon, mert vannak emberek, akik el akarnak érni célokat, és most csak azokról az emberekről beszélek, akik jó célokat akarnak elérni, mert itt ez a cél, ne felejtsük el, hogy ott lenni a mennyek országában. Most nem az a cél, hogy gazdagodjunk meg, vagy hogy szerezzünk hírt, nevet, most itt csak azokról beszélek, akik jó célokért akarnak élni. És azokról beszélek, akik szintén megegyeznek ezekkel a jó célokkal, de ezekért úgy különösebben tenni, elszánni, a bőrüket vására vinni nem akarják. Itt van a két csoport között a különbség, és az itt a kérdés, hogy Jézus hogyan viszonyult a két csoporthoz. Mert kedves gyülekezet, sokszor úgy vagyunk mi az életben, hogy látjuk, hogy mi mit akarunk, azt is látjuk, hogy mások talán ezt nem értik, és ők meg nem akarnak ilyesmiket, és sokszor csak egymásra tekintünk. Azok, akik határozottabb gondolkodású emberek, azok rátekintenek a többire, hogy a többi olyan nehezen húzható előre. A többiek meg azt mondják, hogy az a baj van a világnak, hogy néhány ember olyan nagyon határozottan gondolkozik, és még a gyülekezetben is ilyen elgondolások, pártoskodásokat, szakadásokat hoznak létre, és a gyülekezetben is sokan, ha nem mondják is ki, de ugye a hátsó gondolkodás szintjén így vannak, hogy ők viszik, vagy akarják vinni a gyülekezetet, pedig mi is ebben részt vehetnénk, de hát mi nem vagyunk olyan erős személyiségek, és nem veszünk részt, és itt a legnagyobb probléma az, és Jézus ezért mondta, hogy nem tudjátok, mit kértek. Mert a legnagyobb probléma az életben az, hogy mindenki meg van győződve, hogy neki igaza van, ő jó helyen van, és ő képviseli a helyes megoldást. És mivel ennyire meg van győződve mind a két csoport, a Jakab és János által jelképezett Zebedeus fiai és a többi 10 tanítvány is, mivel mindenki ennyire meg van győződve a dologról, becsúszik egy hiba, de ez a hiba olyan nagy, hogy ki se lehet mondani. És mi ez a hiba? Hogy nem tekintünk Jézusra. Nem tekintünk Jézusra. Pedig figyeljük meg, hogy Jézus itt a történetben is milyen tökéletesen megmutatta, hogy mit a helyes emberi magatartás. Először is, Jézus kárhoztatta a Jakabot és Jánost. Azt mondta, hogy ti egy törtető, akaratos, konok, kemény emberek vagytok, akik tűzön, vízen keresztül a magatok elgondolásait célhoz akarjátok vezetni, még a saját édesanyátokat is megkéritek ennek az elérésére. Jézus ilyeneket nem mondott. Jézus csak azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. De Jézus nem károsztatta őket. Jézus előtt világos volt, amit egyébként a Jézus élete című könyv ebben a fejezetben, ajánlom mindenkinek ezt a 60. fejezet ebben a könyvben, ennek a történetnek a leírása. Maga Ellen Gould White is nagyon szépen hivatkozik rá, hogy Jézus tudta, hogy ezek a testvérek nem törtetésből, nem egyszerűen csak emberi dicsőség szomjból kérték azt, amit kértek. Tudta Jézus, hogy szeretik őt, tudta, hogy értelmes emberek, tudta jól, hogy ragaszkodnak hozzá, de azt is tudta jól, hogy ez a kérésük mégis szerencsétlen. Nem jó a kérés. De Jézus nem bírálta őket, hanem elkezdi őket vezetni, hogy még inkább ragaszkodjanak hozzá, még inkább őrá tekintsenek föl. És Jézus magatartása ilyen szempontból tökéletes, hogy a két testvért, hogy vezetés, amit majd mindjárt meg fogunk látni, hogy hogyan, ez mindannyiunk számára példamutató. De ugyanakkor, amikor Jézus látta, hogy a másik tíz erre megharagszik, akkor miután a két testvérrel beszél Jézus, a többi tíz tanítványhoz és ezáltal az egész tanítványi köréhez fordul, és elmondja az életének a legnagyobb szavait, mert például a 44. versben, amit olvasunk, azt hiszem, hogy Jézus egyik legeslegfontosabb tanítása, és aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgálja legyen. Nem egyszerűen csak szolga, mindenkinek szolgálja legyen. És erre is majd szeretnék rátérni. Nézzük jól meg, hogy az a Jézus, akihez kéréssel fordultak, de akit egy kicsit szem elől tévesztettek, most Jézus hogyan mutatja meg, hogy az életben csak egy dolog a fontos. Akár azok számára, akik tenni akarnak az ő ügyért, akár azok számára, akik nem akarnak annyira tenni, de azért ott vannak az ő tanítványi körében, az életben egy dolog a legeslegfontosabb, hogy mindig Jézusra tekintsük. Mit szól erre Jézus? Vessük fel a kérdésre, a két tanítványnak mit szólt Jézus. Olvassuk újra a 38. versben. Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a pohárt, amelyet én megiszom, és megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azok pedig mondták neki, megtehetjük. Jézus váratlan feleletet ad, pohárról beszél és keresztről. Pohárról és keresztről. Nem tudom, hogy elmélyítettük-e magunkban a bibliai jelképek jelentését. Minek a jelképe a pohár? A pohár nem csak annak a jelképe, amit mi meg szoktunk jegyezni. Általában egy keresztény ember a Getsemáné kertbeli küzdelemről jegyzi meg a poharat. Hogy atyám, neked minden lehetséges, ha lehetséges, múljék el ez a keserű pohár. Igen, itt is a keserű pohárra céloz Jézus, de a pohár nem csak a keserűség jelképe a Bibliában. Ha valaki elolvassa az Ószövetségnek sok-sok ilyen kijelentését, például az egyik leghíresebb Zsoltár, a 23. Zsoltár, az Úr az én pásztorom. Csordultig van a poharam, mondja. Nem a keserűséggel van csordultig a pohara. Csordultig van a hálával, az örömmel. A pohár nem egyszerűen a keserűség jelkép, az csak egyik vonatkozása. A pohár a teljességnek a jelképe. Ugye rosszul esik, amikor adnak nekünk egy pohár, nem tudom én, egy italt, és csak félig öntik a poharat. Hát nem is színültik, de úgy elvárjuk, hogy egy kicsit teletöltsék a poharat. A Bibliában a pohár annak a jelképe, hogy valaki például a hálával, az örömmel mennyire van csordultig tele. A köszönettel mennyire van csordultig tele. Nagyon sok pozitív dolgokat, például beszél az Ószövetség a vigasztalás poharáról. Mennyire vagy tele a vigasztalással? Beszél a reménység poharáról. Mennyire vagy tele a reménységgel? És kétségkívül beszél a Biblia a keserűség poharáról. És beszél a Biblia arról, hogy mindannyiunknak az életben a keserűség poharát is Isten a kezünkbe adja. Benne nem is az a megdöbbentő, hogy volt reménység pohara, vigasztalás pohara, háladás pohara, ugye van a háladás pohara, háladás kelje az úrvacsorára, mondja. Hanem a keserűségnél is az a megdöbbentő ezekben a tanításokban, hogy a keserűségből nem csak egy-egy kortyot kell innunk. Sokszor mi így gondoljuk el, hogy Uram, egy kis kortya keserűségből, mert hát azért az ürömből elég egy kis kort, még abba is belehalok. És Isten ezt a poharat is nyújtja nekünk, és tele nyújtja. Jézusnak is tele nyújtotta. Jézusnak is el kellett szenvedni a kárhoztatást, a vádolást, a fizikai szenvedést, a lelki szenvedést, az Istentől való elhagyatottságot, mindent el kell. A keserűség pohára, most ne azt mondjuk, hogy a pohár a keserűség jelképe, mondom, a pohár a teljesség jelképe. Az életben sok mindent olyan formában kell elviselnünk, elszenvednünk, amit mi mondjuk nem gondolunk el, és mi azt mondjuk, hogy legyen egy pohár, ami az öröm, a vigasztalás, a remény, ez legyen tele, A keserűség pohara, hát igen, az Jézusnak el kellett szenvedni, de nekem abból csak pár csepp, ez kellene. És erre teszi fel Jézus a kérdést, most lefordítom akkor a jelképet. Megihatjátok? Megihatjátok azt a pohárt, amelyet én megiszom? Én teljesen ki kell, hogy ürítsem a keserűségek poharát. Ti így gondolkoztok? Ott lehettek a mennyek országában. Igen, az Isten egész megváltó műve azon épül, hogy ott lehetsz a mennyek országában. De mit gondolsz, hogy a mennyek országa felé vezető úton, ahol folyadékra van szükséged, te kész vagy arra, hogy azt a pohárt, a keserűség poharát is kiígyad? Megaláztak egyszer gyerekkorodban. Felnőttként félreszorítottak. A saját családodban is ilyen és ilyen problémák vannak. További keserűség. És akkor még a gyülekezetben sem ért meg mindenki, és ott is valaki úgy néz rád, hogy. És akkor még az életben hozok neked egy-két szerencsétlenség, egy-két baleset, egy-két baj, egy-két gyermekeiddel való dolog, ami sokkal jobban fáj, mint hogyha téged ért volna a sértés vagy a baj, és mindezt az én kezemből elfogadod? Elfogadod ezeket is? Hiszed, hogy én csak annyit adok, amennyit fel is tudsz hörpinteni, és hiszel az ígéretemben, amit így mond ki Pál a Filippi levél második fejezetében, hogy az Isten arra ügyel, hogy szomorúság ne jöjjön szomorúságunkra. Isten nem állandóan az üröm poharát adja a kezünkbe, fölváltva ad poharakat, de teljességgel ki kell inni a poharakat, át kell élni bizonyos dolgokat. Nem mondhatom azt, hogy ebbe belesek, gondolok, most majd én megyek és más poharakat veszek a kezembe fizikailag, hogy elfelejtsem ezt a bánatot és ezt a bajt. Ezt neked ki kell innod, hogy a jellemet csiszolódjék, hogy alkalmas legyél a mennyek országára. Sok keserűség, hogy mondta Pál apostol, hogy a mennyek országáig, amíg eljutunk, sok nyomorúságon kell átmennünk. De te ezt elfogadod? Ezt vállalod? Mert én, Jézus Krisztus, én, ahova megyek előre, engem most, itt az utolsó úton mondom nektek, már kétszer-háromszor mondtam, hogy nekem meg kell feszítetnem, elárultatnom főpapoktól, vallási vezetőktől elítéltetnem, és nem hisztek ebben. Azt hiszitek, hogy én sem hajítom fel a poharat, mert hát én csak tanítsak, gyógyítsak, csak jót tegyek, rám ilyen nem várhat, veled ilyen soha be nem következhet, hogy mondja Péter. Én ezt a poharat kész vagyok kínni, a keserűségeket is fenékig, nem csak beleízlelni egy kicsit, nem csak megnézni, hogy milyen a szomorúság, a keserűség, a bánat, fenékig az egészet. És az Isten ezért tesz engem alkalmassá, hogy megváltó legyek, ezért tudlak benneteket megváltani, itt tudlak segíteni, de ti készek vagytok ebben követni? És megkeresztelkedhettek azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? A keserűség pohara a legsúlyosabb akkor lesz majd, amikor ott függök a kereszten. És ti vállaljátok az életben, hogy titeket is keresztre feszítenek? Ti vállaljátok az életben, hogy meg kell adni magatokat. Meg kell adni magatokat. Le kell mondani arról, hogy a saját akaratodból valamit visszaszóljál a másik embernek, vagy valamit cselekednél. Hangtalanul meg kell adnod magad, látod, hogy a másik ember tajtékzik, nem felelhetsz vissza. Vállalnod kell a verességet. Vállalod? Ott leszel a mennyek országában. Milyen érdekes, hogy Jézusnak erre a hangsúlyos kérdésére, tehát a pohárra, a keresztre vonatkozó kérdésére, azok pedig mondták néki, hogy megtehetjük. És nagyon érdekes, hogy Jézus miért mondta ezt, és főleg azt, hogy ezután miért mondja Jézus, hogy Jézus pedig mondta nékik, a pohárt ugyan, amelyet én megiszom, megisszátok, és a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. Az ember itten gondolkozik, akkor Jézus miért kérdezte ezt? Mert először úgy gondoljuk, hogy Jézus ezt azért kérdezte, mert azért tette föl ezt a kérdést, mert ők nem fognak akkora poharat fölhörpinteni, nem fognak olyan keresztre fölszegeződni, mint ő, mintha Jézus ezért kérdezte volna. De most kiderül, hogy Jézus nem. Jézus elismeri, hogy igen, ti szerettek engem, készek vagytok, készek lesztek majd a poharat is a kezetekbe menni és fölhajítani, és ezért azt mondja, hogy igen, a pohárt ugyan, amelyet én megiszom, megisszátok, a kerességgel, melyel megkereszem, megkereszelgettek, és kedves gyülekezet, ez beteljesült ez a profécia, mert szinte minden apostolról tudjuk, hogy az egyiket, ugye Jakabot éppen az első üldözések során megölték, tudjuk jól, hogy Pált és Pétert, ugye egyiket lefejezték, keresztre feszítették, tudjuk jól, hogy Jánost forró olajjal teli üstbe vetették, az apostolokkal nem bántak kesztyűs kézzel, az apostolok bizony kellett, hogy kövessék Jézust, de én azt gondolom, hogy minden tanítvány kell, hogy kövesse Jézust, és Jézus ezt előre felhívja a figyelmünket, arra is felhívja a figyelmünket, hogy ne féljünk ettől. Jelenések könyve a második fejezetében olvassuk Jézusnak a legcsodálatosabb ígéretét, hogy semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Ennél nagyobb Jézus ígéretet kevéssé tudunk találni. Szenvednünk kell, itt is itt van, hogy a poharat ki kell hajítani, a keresztre föl kell szegeződni, szenvednünk kell, de milyen csodálatos az igevers első része, hogy semmit ne félj attól. Szóval Jézus, aki kilátásba helyezi a nehézségeket, ugyanakkor mindig biztosít arról, hogy ott lesz velünk a nehézségekben. Ott lesz velünk, és ő fog majd erőt adni, mert őt, ami mi üdvösségünk fejedelmét is szenvedések által tette tökéletessé az Isten, ahogy olvassuk a zsidókhoz írt levélben. És Jézus elismeri a tanítványoknak az elszánását, bátorítja, jövendőt mond, igen, ti is majd méltókká tétettek arra, hogy értem szenvedjetek, és biztos vagyok benne, hogy ti ki fogjátok inni, de nem csak pár cseppként az egész poharat, amit az Isten elébetek helyez, és a keresztre föl fogtok feszülni jelképes értelemben. De az én jobb és bal kezem felől való ürést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek elkészítetett. Hát itt is egy kis csodálatba esünk, mert hát még nem is keresztények, még akik nem is keresztények, az is, azok is tudják, hogy Jézus az ítélő bíró. Jézus lesz a bíró, ő az ügyvéd is, ő a bíró is. Hát miért mondja azt Jézus, az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni? Ebben a kijelentésben is nagyon sok tanítás van. Egyrészt azt sokan így tudják, hogy Jézus lesz a bíró, de azt már kevesebben tudják, hogy Jézus olyan bíró lesz, aki az ítéletet egészen az atyának adja vissza. Az atya adja a fiúnak az ítéletet, mert hiszen ő járt itt közöttünk, de Jézus olyan tökéletes fiú, hogy az atyának visszaadja az ítéletet, és azt mondja, én vállalom őket, én képviselem őket, én együtt voltam velük a keserű pohár megívásában, úgy látom, hogy ők elfogadták, csiszolódtak, elfogadták a jellem átalakulásnak ezt az útját, és méltók az örök életre, de én, atyám, ezt te rád bízom. Én vállalom őket, de az utolsó szó az atyáé. Dániel könyve 7. fejezetében is így olvashatjuk az ítéletről az első csodálatos látomást a Bibliában. Mit is látott Dániel? Látta a mennyei atyát a maga fölségében, a mennyben, és aztán valakit vezettek elébe. Valakit vezettek elébe, mint aki egy ember fia volt. És ez az ember fia, akit oda vezettek elébe, aki vállal bennünket, aki mindig velünk van, azt mondja, hogy ezek az enyém, de atyám, most te hozd meg a végső döntést, én képviselem őket, és te mondd ki rájuk valóban, hogy ők méltók a te országodra. Egyrészt ezt a tanítást is magába foglalja Jézusnak ez az első hallásra talán egy kicsit különösnek tűnő kijelentése, de azt is magába foglalja, de az én jobb és bal kezem felől való ürést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek elkészítetett. Ez mit jelent? Azoké lesz az, akiknek elkészítetett. Isten mindenkinek elkészíti az örök életre a helyet, nem? Hát ezt olvassuk a Bibliában, hogy Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Jézus is így búcsúzott tőlünk, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és az én atyám házában bőségesen elegendő hely van, ha nem lenne, megmondtam volna nektek. Tehát Jézus biztosít arról, hogy az ő szándéka, hogy mindenki ott legyen az örök életben. De ki lesz akkor ott? Kedves gyülekezet, az lesz ott, aki az élet hétköznapjaiban a fájdalom, a szenvedés, a gyász, a nehézség, minden rossz poharát Istentől elfogadva felhörpinti. Istentől elfogadva ezekben a nehéz helyzetekben és ezekben a nehéz körülményekben sem felejtkezik meg arról, amiről egyébként a jó körülmények között meg szoktunk felejtkezni, és Isten ezért beszél nekünk poháról, keserűség poháráról és keresztről, hogy ne felejtkezzünk el valamiről. Ha már a jólétben, az egészségben, a fiatalkorban sokszor hajlamosak voltunk, és sokszor állandóan is elfelejtkeztünk, de Isten megenged számunkra ilyen megpróbáltatásokat, hogy belevésse a mi lelkünkbe, hogy szokásunká legyen az, amit a Mikás könyve 7. fejezete így mond. De én az Úrra nézek. De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Isten erre vágyakozik, hogy mindenben ővele együtt éljünk, mindenben ővele együtt járjunk, és a jó Isten, ha máshogy nem, akkor ezekkel a poharakkal és a színültig teli poharakkal akar önmagához közel vonni, és megtanítani bennünket erre az igazságra. Akiknek elkészítetett, én elkészítem mindenki számára, aki fölveszi ezt, aki elfogadja ezt, az oda fog eljutni az örök életbe. És kedves gyülekezet, amikor itt Jézus befejezte Jakabbal és Jánossal a beszédét, itt olvassuk, hogy ezt halván ezt a 10 tanítvány haragudni kezdtek Jakabra és Jánosra, Jézus pedig magához szólítván őket mondta nékik. És most jön az előbbi két tanításnak egy harmadikkal való megkoronázása, hogy Jézus most beszél azokhoz is, akiket az istentisztelet elén én úgy jellemeztem, hogy ugyan oda tartoznak Jézushoz, de túlságosan markány szerepet nem szeretnének vállalni az Isten országa képviseletében. Sajnos a gyülekezetnek is a nagy része erre a kényelmesebb álláspontra helyezkedik be. A gyülekezet is sokszor elvárja azt, hogy dolgozzanak azok, akik dolgoznak. A gyülekezet eljár hétről hétre istentiszteletre, vannak élményei, tapasztalatai, de igazában odaállni, ahol húzzák a szekeret, nem akar. Én amikor ismerkedtem a hittel, mondta nekem egy idős ember, hogy mondok neked egy keresztény viccet. Hát mondom, ilyet még nem hallottam, mi legyen ez a vicc. Azt mondja, a gyülekezetben valaki azt mondja, sokat dolgozol testvérem, túlhajtod magadat. Ez nem Isten szándéka szerint való dolog, hogy te állandóan mész, meg csinálod. Ez nem szép dolog. Ez nem hitből való dolog, te túlhajtod magadat. Azt mondja, a keresztény vicc most jön, mit felel erre a túlhajtott ember? Tudod, azért hajtom túl magamat, mert mások semmit se csinálnak. Lehet mondani, hogy ez erős túlzás, lehet mondani, hogy ez a Jakab és a János lelkülete, hogy azt hiszik, hogy csak ők csinálnak valamit, de mindenki gondolkozzék el ezen, kedves gyülekezet, hogy ki mit csinál az Isten művében. Félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy mindenkinek prédikálni kell, nem arról van szó, hogy mindenkinek nyüzsögni kell. Még arról sincs szó, hogy az igazi szeretet hiányát a ténykedéssel palástoljuk és pótoljuk. Nem ezekről van szó. Ezért mondom, hogy tényszerűen gondolkozzunk most. Én nem védem a Jakabot és Jánost, nem védem a 10 tanítványt, én azt mondom, hogy nézzünk Jézusra. Jézus most megkoronázza a tanítását ezzel a harmadik kijelentéssel, és azt mondja, tudjátok, én azért jöttem a földre, hogy országot alapítsak. És az országomba azok jutnak el már itt a földön, és majd a mennyek országában jobb és bal kezem felől azok állnak. És itt a Jézus életében van egy csodálatos mondat, amit érdemes megjegyezni. Kik fognak majd jobb és bal keze felől állni Jézusnak? Akik a legtöbb áldozatot hozták azért, hogy itt az emberek megismerjék az evangéliumot. Ez nem biztos, hogy prédikátornak kell lenni, nem biztos, hogy előadónak kell lenni, keresztény embernek kell lenni. Keresztény embernek, aki az életében az első helyre nem azt állítja, hogy hol dolgozom, nem azt állítja, hogy mennyit keresek, nem azt állítja, hogy a gyerekemnek most a 5. ruhát kell megvennem, vagy kocsit kell vennem. Az első helyre azt állítja, hogy keressétek először Isten országát és annak igazságát, és minden más megadatik néktek. Jézus szava ez, a hegyi beszédben elmondott szava, és én ezt elfogadom, első helyén én ezt állítom, és jobb és bal keze felől majd Jézusnak ott áll egy egyszerű háziasszony, ott áll majd egy egyszerű hajléktalan, vagy ott áll most egy egyszerű munkás, vagy paraszt, vagy nem tudom én kicsoda, de aki az életben az első helyre ezt állította. Mert mit mond itt Jézus ebben a tanításban? Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok köz fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk, de nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok. És aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen. Vagyis Jézus mit hozott el erre a világra? Mi ez a másik ország? Mi a mi döntő választásunk az életben? Az, hogy mi Krisztusra tekintve készek vagyunk-e minden áldozatot vállalni azért, ami ez egyébként az Isten adja az erőt, tehát most nem mi vagyunk a hősök, hogy most nagy áldozatról beszélek, az Isten adja ez az erőt, nekünk a döntés a mi osztályrészünk, hogy képes vagyok-e eldönteni azt, hogy én hitben azt választom, hogy Krisztus szerint éljek, első helyre azt állítsam, amit Krisztus állít, és én az emberektől mindent kész vagyok elviselni, eltűrni, csak hogy megnyerjem őket. Én nem parancsolgatni akarok, nem kioktatni akarok, nem tündökölni akarok, hogy mennyit tudok Istenről vagy a Bibliából, hanem én szeretni akarom az embereket, olyan szeretettel, hogy Jézus is szerette őket, eközben minden ütést, kopást elviselek az emberektől, zokszó nélkül, mert én is ilyen voltam, míg meg nem ismertem az Istent, hogy ott ütöttem a másikat, ahol nem akartam, és én ezt vállalom. Ez napi keserűség. Hát nem visszaszólni, nem vitába legyedni, nem kioktatni, hát ez akkora keserű pohár. Minden nap vereséget szenvedni, de én ezt vállalom. És nem azért, mert megőrültem, nem azért, mert elment az eszem, hanem rájöttem arra, hogy ez az értelme az életnek. Hogy a rossz világából csak így lehet menteni az embereket. Be kell menni az égő házba. Lángok között kell járni, füstszagot fog átvenni a ruhám, tehát ezt vállalni kell. Most menteni akarok, vagy kívül nézni, és mondok, hogy jaj, hogy ég ez a ház, borzalmas ez a világ, tele van gonoszsággal. Én kint vagyok, és a páholyból nézem egy filmvetítésen, hogy nekem bemutatja az Isten a Biblián keresztül, hogy na, ilyen a világ. Nem lehet a páholyból nézni, menjél be az emberek házaiba, vedd át a füstöt, a kormot, vedd át a piszkot, a szennyet, a bűzt, embereket ki kell menteni abból a helyzetből, és Jézus azt mondja, hogy két ország van, hát ez a választás. Ha itt a földön akarsz te az emberek országában nagy lenni, akkor sorakozzál be olyanok közé, akik fejedelmek, hatalmas emberek, akik pénzt, hatalmat gyűjtenek, és meg akarják mondani, hogy mi legyen, választhatod ezt. Gondold végig, értelmesen gondold végig. De az én országon nem ezen alapul, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok, és aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen. Kedves gyülekezet, mindenkinek. Mert sokszor ott van az a kísértés is, hogy bizonyos embereket szolgálok. Bizonyos emberekkel jó, mert megértenek, vagy hallgatnak a szómra, de a nehéz emberek, akik nem hallgatnak, gúnyolódnak, csúfolódnak. Sokszor a hívő közösségben is vannak azért olyan emberi kapcsolatok, hogy azért jobbak is lehetnének. De én ott is szolga szeretnék lenni, mert az embernek fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Miért nem értékelik az emberek ezt? Miért nem értékelik Jézust? Miért nem Jézusra tekintenek? Azért, kedves gyülekezet, mert Jézus ezt olyan csendben tette, olyan természetes egyszerűséggel tette. Nem járt előtte se kikiáltó, nem járt utána se krónikás. Ő tette ezt, és ezért mondom az életünk legeslegnagyobb kérdése, hogy soha ne veszítsük el a mi tekintetünket Jézusra emelni. A gyülekezetben se azon kell rágódni, hogy ki mit akar, vagy mások nem azt akarják, vagy ez így akarja előre vinni, a többi meg mindig utólag okos, az egyik az tenni akar és sokat hibázik, a másik nem akar annyit tenni, és természetesen nem hibázik annyit, hát milyen jó ember. Jézus nem mondta azt, hogy itt van a Jakab és János, meg ott van a 10 tanítvány, de a magatartásával érzékeltette, hogy igen, mindig két csoport van. A gyülekezeten belül is, meg a világon belül is. De Jézusnak mind a két csoporthoz volt szava, és Jézus szavát, hogy valaki megfogadja, csak ezen múlik, hogy tekint-e Jézusra. Hogy komolyan veszi-e, amit Jézus mondott. És Jézus végül is itt azt mondta, hogy nem ennek van igaza, és nem annak, hanem annak van igaza, aki utánam jön, és velem együtt élve éri azt el, ami már nem az ő saját akarata, meg nem is csupán egy emberi közösség akarata, hanem az én akaratom. És így teljesedik be a szenteltessék meg a te neved után a következő kérés is, hogy jöjjön el a te országod, mert így eljön az Isten országa, meg a harmadik kérés is, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Itt az a kérdés, hogy a legnemesebb célokat is magunk akarjuk elérni, vagy a legnemesebb célokkal is Jézus mögé sorakozunk be, nem törődve azzal, hogy ki mit mond rá, de akik azt mondják rá, hogy azok is, ha Jézusra tekintenek, megkapják ugyanazt, mint amit Jézus az előző két tanítványának mondott. Pohár, kereszt és szolgálat. Ez a három szó, ami elszavunk. Pohár, kereszt és szolgálat. Bár csak megértenénk azt, hogy Jézus miért jött el, bár csak megértenénk azt, hogy Jézus most azt kívánja tőlünk, hogy szorosan ragaszkodva hozzá ő rátekintsünk, és bár csak megértenénk azt, hogy Jézus egy valamitől óvott bennünket, hogy soha ne higgyük azt, hogy nekünk úgy van igazunk, hogy Istenem, ezt csak add meg, mert ez annyira igaz, hogy ez nem is gondol, nem is feltételez meggondolást, add meg ezt, hanem mi ezzel a magatartással leszámolunk, és mindent, a legnemesebb célokat, vagy a lanymelegséget is, amiben fürdünk, ebből kiemelkedve a tekintetünket Jézusra vetjük. Akkor Jézusnak alkalmat adunk majd, hogy csodát tegyen az életünkben, akkor alkalmat adunk arra, hogy bevonjon az ő szolgálatába, és akkor majd áldjuk a poharakért, a keserű poharakért, a kereszthordozásért is, és akkor Jézussal együtt majd az Isten országa is könnyedén jön el, és nem azt a kínkeservet érezzük, amit sokszor a mi emberi erőlködéseinkkel, erőfeszítéseinkkel érzünk. Bár csak megmaradna bennünk ez a történet, és bár csak személyesen hozzánk szóló igék lennének, amiket Jézus a két tanítványnak és a többi tíznek is mondott, ezt kívánom mindannyiunk számára. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében fordulunk most hozzád. Megköszönjük a Szentírásnak ezt a feljegyzett szakaszát, amit tanulmányoztunk. Megköszönjük Istenünk, hogy ilyen világosságot adsz a mi helyzetünkre nézve, mint gyülekezet helyzetére nézve is, hogy mi is Jakabokból, Jánosokból és a többi 10 tanítványból állunk, és sokszor az egyik rész megbosszankodik a másikra, vagy sokszor a másik rész akaratlanul is lekezeli, vagy fölébe helyezi magát a másiknak. Istenünk, látjuk a mi hitünk mellett is megmaradt gyarlóságunkat, emberi gyengeségeinket, de köszönjük a vigasztalást, hogy itt is van megoldás. Itt sem hagysz bennünket tanács és evangélium nélkül, hogy föltekinthetünk a te szent fiadra és az ő magatartására, hogy Jézus a maga életében ezt a kérdést hogyan kezelte. Köszönjük Istenünk, hogy elébünk állítod a poharat, amit mindannyiunknak teljességgel kell kiinnunk. Olyan sokszor mondjuk azt magunkban, hogy néhány nehézségben kérjük a te erődet és elszenvedjük azokat veled, de berzenkedünk, vonakodunk, még a gondolatától is, hogy mások is jöhetnek. Félünk szenvedésektől, bántalmazásoktól, az élet különböző nehézségeitől. és emberi ösztöneinket akarjuk követni, a könnyebb utat választani sokszor emberileg. De köszönjük, Istenünk, hogy Te megkeresel bennünket nagyon sokszor ezzel a keserű pohárral, hogy elénk állítod a keresztet, hogy figyelmeztetsz arra, hogy mi nem a lehető világok legjobbikában élünk, hogy a mi földünk egy föllázadt bolygó, egy égő ház, és a leghelyesebben azt cselekszik, aki a Te segítségeddel a mentés munkálataira vállalkozik. Segíts, Istenünk, átvenni más emberek terheit, nehézségeit, hisz így tudunk a magunkéitól is megszabadulni. Segíts másokért élni, segíts, hogy ez az ige bennünk maradjon, hogy mindenki szolgája legyünk, hogy ezt Te is tetted, és amire Te adtad a legnagyobb példát. Légy kegyelmes mindannyiunkhoz, akik itt állunk előtted. Segíts, hogy megértsük a Te magatartásodat, megértsük az evangéliumot, és a Te igazi követőiddé válhassunk. Jézusunk kegyelméből. Amen.